Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Valóban egy kicsikét furcsa érzés ennyi idő után újra itt állni, és nagy öröm, hogy újra láthatjuk egymást, legalábbis részben sokakkal láthatjuk egymást. A helyzet óta, a vírus helyzet óta ugye nem találkoztunk, így nagyon sokakkal többször is találkoztunk már így, tehát így egyenként, de így közösen még nem találkoztunk. És mindenképpen úgy érzem és úgy gondolom, hogy egy pár szót kellene azért erről az egész helyzetről szólnunk, ami most itt Magyarországon, de az egész világon is kialakult. És szeretnék elmondani egy-két dolgot, ami az én egész közvetlen benyomásom volt most ebben a helyzetben, ebben az elmúlt 3-4 hónapban. Amikor elkezdődött ez az egész helyzet, márciusban Magyarországon tulajdonképpen, nem tudom, hogy ti mit éreztetek. Amikor ugye ott peregtek egymás után az események, hallottuk egyre jobban, hogy közelít hozzánk, és ugye akkor jött március közepe, ugye, amikor kihirdették ugye a helyzetet, a járványhelyzet, vészhelyzet, stb., akkor én úgy érzem, és úgy vettem észre, hogy az egész, én most ugye csak a környezetemről tudok beszélni, vagy Budapestről, vagy itt a környékben, ahol jártam azért ez idő alatt, hogy azért mindenkiben volt egyfajta megszeppenés. Nem tudom, hogy ti érzékeltétek-e. Egy rövid ideig tartott, de egy pár hétig volt az emberekben egy olyan megállás, és olyan elgondolkodás, és olyan visszahúzódás. És bocsánat, elnézést, csak tényleg úgy halkan zárójelben mondom, hogy hihetetlenül jó volt közlekedni Budapesten, elég sokat kellett akkor is mennem, ugye intézni dolgokat, de egyszerűen az emberek otthon maradtak, és azért mindenkit valahogy megrettentett ez a dolog. Szóval olyan egészen különös volt hétköznap a városban közlekedni, az a kihaltság, szóval mindenkit valahogy megérintett. És utána eltelt körülbelül 3 hét, 4 hét, és fokozatosan kezdett visszaállni minden a régi kerékvágásba, az embereknek a legnagyobb része, mintha mi sem történt volna. Tehát összerázták az emberek egy pillanatra magukat, vagy legalábbis úgy fölkapták a fejüket, de utána, amikor a veszély úgy tűnt, hogy egy kicsikét kezd csillapodni, vagy nem is annyi, vagy kezdtek hozzászokni az emberek ehhez a helyzethez, akkor már minthogyha nem is érintette volna őket. És én azért gondolkodtam el ezen az egész helyzeten így ilyen formában, mert tegyük fel ezt a kérdést, hogy a bibliai proféciák tükrében hol tudjuk elhelyezni ezt az eseményt, ami most az egész világon van, ezt a járványt? Hol tudjuk elhelyezni? Hova tudjuk beilleszteni? Jézus mit mondott? Hogy az ő eljövetelét közvetlenül megelőzően, ugye Máté evangéliuma 24. fejezetében olvassuk, lesznek járványos betegségek, éhségek, földindulások, háborúságok, nemzet támad nemzet ellen, ország ellen. És utána mit mond Jézus? De ne rémüljetek meg, mert ez még nem itt a vég. A végnek az előjele. Bocsánat, hogy ezt mondom, ez azt jelenti, hogy Jézus, és még egyszer elnézést kérek a kifejezésért, de már rátette a kezét a kilincsre, hogy nem sokára belép, nem sokára itt van. Tehát annyira közel van, már nem csak az ajtó előtt van, hanem már ennyire közel van, ez azt mutatja. De azt mondja Jézus, hogy ez még itt nem itt a vég, hanem amikor ezek az események elborítják a világot, mindenhol tapasztaljuk ezeket, akkor utána még jönnek események, a hamis Krisztusok, hamis prófétáknak az olyan mérvű megnyilvánulásai, olyan hitetés, aminek még idáig nem is voltunk szem- és fültanúi, és akkor majd ennek a csúcsán, most nem is részletezzük, hogy mind, de majd akkor, itt van pillanatokra előttünk, de ezek a jelek, ezek az események még nem a közvetlen vég, tehát még egy pár eseménynek be kell következni. De akkor miért vannak ezek az események? Miért engedi meg Isten, hogy Sátán tomboljon ilyen formában is, hogy egy egész világot például most szinte leterít ez a helyzet, ez a vírus? Én szeretnék Joel próféta könyvéből egy-két igét olvasni, és innen fogunk majd kiindulni a délelőtti gondolatmenetünk fő irányát illetően, de Joel próféta könyvéből először olvassunk el egy-két igeverset. Így olvassuk Joel próféta könyve első fejezetéből, olvassuk a második verstől, Azt mondja, hogy vének, halljátok meg ezt, és hallgassátok meg a földnek minden lakói. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy a ti atyáitoknak idejében? Beszéljétek el azt a ti fiaitoknak, és a ti fiaitok az ő fiaiknak, és azoknak fiainak, a következő nemzetségnek. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, és amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. Nem olvasom tovább. Leír itt innentől kezdve különböző csapásokat, olyan csapásokat, amelyek korábban nem léteztek, nem voltak. Csak ezt az egy gondolatot szeretném kiragadni, és ebből következően egy gondolatot a Joel próféta könyvéből, de mit mond itt az ige? Hogy valami olyan dolgok történtek Joel próféta idejében. Hadd kérdezzem meg, Joel próféta könyve miről szól? Nem tudom, tudjuk-e röviden, egy mondatban, egy szó, két szóban. Miről szól Joel próféta könyve? Az Úr napjáról. Röviden, az Úr napjáról. Mi az Úr napja? Az Úr napja a Bibliában mindig az isteni igazságszolgáltatásnak az időszaka. Az Úr napja volt, ugye akkor is, amikor Noé idejében ugye özönvízzel elpusztította a világot, vagy amikor Szodoma és Gomora esetében ugye ott is az isteni ítélet volt látható, vagy pedig Izrael meg Júda életében, amikor a bűnük pohara betelt, és Isten ítéletekkel látogatta meg őket, az is az Úr napja volt. Joel kettős proféciája részint arról az időről szól, mert mielőtt a büntető ítélet az asszírok, illetve a babiloniaiak által Izraelt és Júdát érte volna, egész különleges csapás sorozatot engedett meg az Isten a nép életében. De ugyanakkor kettős profécia Joel proféciája, mert vonatkozik a végidejére is. És hadd kérdezzem meg, mi volt a jelentősége annak, hogy ezt mondta az Úr, hogy ilyen csapások lettek, tanuljak ilyen csapásoknak? Miért engedte meg az Isten ezeket a csapásokat akkor, mielőtt bekövetkezett volna az isteni ítélet? És miért engedi meg az Isten most az egész földön ezeket a súlyos helyzeteket? Miért engedi meg? Szeretnék egyetlen egy, azaz kettő igét olvasni a Szentírásból. A 15. vers, első fejezet 15. vers. Jaj, ez a nap, bizony közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás, úgy jön el a mindenhatótól. Mit mond? Azt mondja, hogy mert közel van az Úrnak a napja. Ezért vannak ezek az események. És ennyit szerettem volna itt az igéből felolvasni, majd még egy Biblia verset olvasunk, de innen szeretném, hogyha kiindulnánk és elgondolkodnánk a pillanatnyi helyzeten. Az Isten megengedett egy ilyen helyzetet. Hadd kérdezzem meg, erre nem lehet azt mondani, hogy hát miért nem voltak járványok idáig? Hát dehogy nem voltak. Hát amióta ember emlékezett van, legalábbis a történelem írás, hát azóta mindig voltak járványok. Akkor miért volt rendkívüli, és miért rendkívüli ez a helyzet? Azért, mert az egész világot egyszerre érinti. Emlékszünk Máté evangélium a 24. fejezetére, amikor Jézus beszél arról, hogy mik lesznek az ő eljövetelének a jelei. És akkor, amit az előbb említettünk, ugye, háborúk, földindulás, éhség, járvány, stb. És amikor emberekkel beszélünk ezekről a dolgokról, nem szokták emberek azt mondani, hogy hát ugyan már kérem, hát járványok mindig is voltak, meg földindulások, meg háborúk is. Ugye ezt szokták. Akkor mitől a végidő eseménye ez? Kettő szó miatt, amit Máté 24-ben olvasunk. Azt mondja, hogy amikor mindezeket látjátok, és mindenfelé. Tehát amikor nem helyi jelenségként jelennek meg ezek az események, hanem az egész világot érintően jelennek meg, attól kezdve ezek az idők jelei, és ettől kezdve mondhatjuk azt, hogy igen, Jézus rátette a kezét a kilincsre, itt van már mindjárt az ő eljövetele. És nézzük meg, ez a járvány is nem ez, az egész világot egyszerre érinti. Nézzük meg, nincs a világnak az a helye, ami azt lehetne mondani, hogy érintetlen ettől a csapástól, ettől a helyzettől. Igen, de az Isten miért engedi meg ezt? Miért? Azért, hogy mi észbe kapjunk, hogy össze kapjuk magunkat, bocsánat a kifejezésért, hogy feleszméljünk abból a bódult állapotból, amiben sajnos ki kell, hogy mondjuk, hogy vagyunk. Egy hamis biztonság, hogy hát igen, hát reggel föl kell a nap, végezzük a munkánkat, elfáradunk, lefekszünk este, eszünk, iszunk, értjük, és foglalkozunk a dolgainkkal, persze, de hogy igazából komolyan vegyük azt, hogy milyen időket élünk. Mit mond az ige? Jaj, ez a nap, bizony közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás, úgy jön el a mindenhatótól. Az Isten azért engedi ezt meg, hogy mi fel tudjunk készülni az előttünk álló nagyon nehéz időre, készületlenül ne találjon bennünket, és hogy az ő eljövetelére valóban fel tudjunk készülni. De miért említettem a bevezetésben, hogy mit tapasztaltam a világban, úgy általában körülöttem? Az emberek egy pillanatra felkapták a fejüket, de utána mi történik egy idő után? Megint visszasüppent minden a régi kerékvágásba, minden, mintha mi sem történt volna. Jó, vannak azért még egy-két nyomai a dolognak, de legalábbis itt most Magyarországon, persze, mert külföldön, ahol még rosszabb a helyzet, ugye ott más nyilván, de most magunkról beszéljünk. Szeretném megkérdezni, hogy mi vajon hogy éljük meg ezt az egész helyzetet, amikor látjuk ezeket az eseményeket. Vajon bennünket nem veszélyeztet ez, hogy hozzászokunk az eseményekhez? Hadd mondjam, az ember életében az egyik legnagyobb veszély a hozzászokásnak a veszélye. Hihetetlen, hogy az ember mi mindenhez hozzá tud szokni. Ami első pillanatban az embert megrázza, és úgy nagyon-nagyon mélyen hat rá, egy idő után már szinte mindennapivá válik, és hozzászokik. Most nem is akarok az életből példákat mondani, de sajnos a jóhoz is, és a rosszhoz is azt kell, hogy mondjuk, hogy hozzá lehet szokni. Noé idejében ugyanez történt. Az Isten meghirdette az ítéletet, hogy özönvízzel fogja elpusztítani az akkori világot. Szerintetek csak Noé figyelt föl erre az üzenetre és vette komolyan? Noé volt az, aki igaz, istenfélő és bűngyűlölő volt, és igaz volt, ugye, tehát ugye elmondhatjuk őróla is ugyanezt, tehát igaz ember volt ugye a kortársai között, tehát ő volt az egyedüli igaz ember. De sok embert, azt olvassuk a Pátriárkák és Proféták című könyvben, és el is tudjuk ezt úgy magunktól is úgy képzelni, hogy amikor az Úr meghirdeti azt, hogy mi fog bekövetkezni, akkor sokakat mélyen érintett ez az üzenet. De mi történt? Elkezdtek peregni utána a hetek, a hónapok, az évek, az évtizedek. Mennyi idő volt ekkor? 120 esztendő az ítélet meghirdetésétől. És hozzászoktak ehhez a gondolathoz, meg látták, hogy épül a bárka, de egy idő után már különösebb hatást nem váltott ki belőlük, mert hozzászoktak. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy mi az életben most hívőkről beszéljünk, akik a bibliai igazságot már régóta ismerjük. Hány jelre kaptuk már föl a figyelmünket? Hány jelre? Sorolhatnám. Hogy amikor mondjuk megjelent egy Dies Domini, ugye? Amikor ugye megtörténik ugye a kiegyezés protestánsok és katolikusok között. Ilyen jel, olyan jel, olyan események. Az embernek a lélegzete eláll, hogy igen, teljesedik, szóról-szóra teljesedik. És akkor egy pillanatra úgy az embernek az élete egy kicsit meg is változik, hogy igen, komolyan kell vennünk a helyzetet. És utána eltelik, nem történik azonnal valami dráma, hanem még van egy kis időnk, kegyelmi időt kapunk a készülésre, és utána valahogy úgy visszaáll minden az ember életébe. És ezeknek a jeleknek az a rendeltetése, azért engedi meg Isten, nem tudok mást mondani, de két kézzel akar bennünket fölrázni. Ember, ne gondold, hogy ha most egy kicsikét is visszább megy ez a helyzet, és nincs közvetlenül az, hogy ott állunk a koporsók előtt, meg én nem tudom, hanem egy kicsikét még normalizálódik a helyzet. Ez nem azt jelenti, hogy visszasüppethetünk a régi kerékvágásba, hanem annál buzgóbban kell készülnünk, mert tudhatjuk, hogy Jézus eljövetele itt van a küszöbön. És nézzük meg ezek után A második fejezetből kettő verset szeretnék csak felolvasni, az első verset és a 11. verset. Azt mondja, fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen. Rémüljenek meg a föld minden lakói, mert eljő az Úrnak napja, mert közel van az. Mit mond? Rémüljenek meg a föld minden lakói. Tehát ez a rémület, ez nem egy befagyott, lefagyott, megbénult rémület, hanem annak a tudatára ébredjünk, hogy közel van az Úrnak a napja. És olvassuk el még a 15. verset. 11-es. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes. Ki állhatja ki azt? Ezt a kérdést kell most nekünk föltennünk mindannyiunknak. Az események azt mutatják, hogy közel van az Úrnapja, közel van az Úrnapja. De milyen kérdést kell föltennünk utána magunknak? Ki állhatja ki azt? Nem tudom, hogy ez a kérdés ismerőse nekünk a Bibliából, olvassuk-e máshol ezt a kijelentést, hogy ki állhatja ki az Úrnapját? Hol olvasunk még erről a Bibliában? Ugyanez a kérdés elhangzik. Hol olvasunk ilyet a Bibliában? Jelenések könyve 6. fejezetéhez lapozunk egy pillanatra. Jelenések könyve 6. fejezete, és ott Jézus eljövetelekor a 15-től 17-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Jelenések könyve, 6. fejezet, 15-től 17-ig terjedő versekben Jézus visszajövetelekor, az ő megjelenésekor, ezeknek a jeleneteknek leszünk majd tanúi, ha élve éri meg engedni Isten nekünk ezeket. És a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad elrejték magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájba, és mondták a hegyeknek és a kősziklának, essetek mireánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. És most figyeljük az utolsó verset. Mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és ki állhat meg? Nem ugyanaz a kérdés? Ugyanaz a kérdés. Hadd kérdezzem meg, mi a különbség mégis a kettő között? Mi a különbség a Jóelnél olvasott kérdés, és itt Jelenések könyvében olvasott kérdés között? Mi a különbség? A szavak, a betűk ugyanazok. De mi a különbség? Az a különbség, hogy a Jóeli igében ez a kérdés úgy hangzik el, és úgy hangozhat el most a mi szívünkből, hogy Istenem, nem sokára itt van Jézus visszajövetele, és vajon kész vagyok én? De hálával ezekért az eseményekért, aminek a tanúi vagyunk, hálával a szívünkben, hogy az Úr fel akar bennünket készíteni, hogy meg tudjunk állni Jézus eljövetelekor. De Jelenések könyvében ez a kérdés hogy hangzik el? Ez már a végső kétségbeesésnek a felkiáltása. Itt már nincs lehetőség az embernek az életében változást elérni. Itt már csak az isteni ítélettel lehet szembesülni. Tehát míg az egyik kérdés reményt, nagyon megrázó, de reményt tartalmaz, itt már a végső kétségbeesésből fakadó felkiáltás ez. És éppen ezért adjunk hálát ezért a helyzetért, amiben vagyunk. Hadd mondjam, akármilyen nyomorúság is jön, akármilyen nehéz helyzet fog bekövetkezni, mert ne áltassuk magunkat azzal, hogy most egyszeriben majd minden vissza fog állni, mint régen, és soha, és kész, ez most elmúlt, és minden mehet a régi kerékvágásba, nem. De hadd mondjam, ettől ne rémüljünk meg, hanem azt vegyük komolyan, hogy az Isten fel akar bennünket rázni, hogy ne süppedjünk vissza a régi állapotunkba, hanem az egész lényünkkel, szívünkkel készüljünk Jézus Krisztus eljövetelére, mert közel van az Úrnak a nagy napja, és ki állhat meg? Ez a döntő kérdés, ki állhat meg? De szeretném, hogyha most erre a kérdésre helyeznénk a legnagyobb hangsúlyt, hogy ki állhat meg Jézus visszajövetelekor. Mert hadd kérdezzem, nem ez a fontos a mi számunkra? Nagyon fontos, hogy el tudjuk helyezni a bibliai proféciákban, el tudjuk időben helyezni a mi helyzetünket, hogy hol tartunk. De a lényegi kérdés a mi számunkra, hogy ki állhat meg Jézus eljövetelekor. Fölteszem a kérdést, akkor fölteszem a kérdést, ki állhat meg? A Biblia beszéle arról, hogy az előttünk álló nyomorúságos időben, amilyen nem volt, mert ez nem nyomorúság ahhoz képest, amiről a Biblia beszél, ami Jézus eljövetelét közvetlenül meg fogja előzni. Ez még nem nyomorúság ahhoz képest. Ki állhat meg abban az időben, Jézus eljövetele előtt? Mit mond a Biblia? Kiket fog Isten megőrizni a nagy nyomorúság idején? Biztos minden válasz nagyon jó volt, de sok válasz hangzott el, és egyszer, és egyiket se értettem. Tehát, bocsánat.
Tiszta szívű, megtartja Isten
parancsolatait. Igen.
Segítő.
Igen.
Akik megmosták és megfejlődtek.
Igen. Igen. Te is, igen. Igen, igen, igen. Nagyon jó, minden nagyon jó. Egy szóval szeretnék erre válaszolni, és amit én fogok mondani, abban benne foglaltatik az, amit mondtatok. Az Isten szolgái fognak tudni megállni. Az Isten szolgái fognak megállni. Hol olvasunk erről? Hol olvasunk erről az igében, hogy Isten az ő szolgáit fogja majd megvédeni a nyomorúság idején? Jelenések könyvében hol olvasunk? Kiknek a homlokára fogják az Isten pecsétjét helyezni? Meddig tartják vissza az angyalok a szeleket? Meddig? Amíg el nem pecsételtetnek a mi Istenünk szolgái az ő homlokukon. Tehát kiket fognak elpecsételni? Akik az Isten szolgái. Az Isten szolgái homlokára fog kerülni az a pecsét, amely védelmet fog jelenteni az utolsó hét csapás idején, a legnagyobb nyomorúság idején. Amikor a kegyelmet visszautasítók nem fognak tudni menedékért sehova fordulni, sem aranyuk, sem ezüstjük nem menti meg őket, mondja Sofóniás próféta. De az Isten szolgái, noha nehéz körülmény lesz, de az isteni védelem alatt lesznek elpecsételve. Tehát mi a legnagyobb kérdés most a mi számunkra ebben az időben? Hogy mi Isten szolgái vagyunk-e, vagy nem? Azzá kell válnunk, Isten hű szolgáivá, Krisztus szolgáivá kell válnunk, mert ha mi azzá válunk, akkor mi is el fogjuk nyerni az élő Isten pecsétjét, és a legnagyobb nyomorúság idején is biztonságban lehetünk nála. Egyébként jelenések 7:1-3-ig volt, de azt hiszem ismerjük kívülről az igét, hogy addig ugye nem árthattak a földnek és a tengernek, ugye, amíg el nem pecsételtetnek. Itt olvassuk, azt mondja, ne ártsatok se a 3. versben, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Nézzük meg akkor ezek után, hogy mi vajon az Isten szolgái vagyunk-e. Itt nem kimondottan az igehirdetőkről van szó, hanem mindnyájunkról. Mert azt mondja, hogy mindenki ugye Krisztus szolgája kell, hogy legyen, akik elfogadták őt, akik őt akarják követni, mindenki Isten szolgája kell, hogy legyen. Fölteszem még egyszer a kérdést, mi Isten szolgáinak tekintjük-e magunkat? Vannak-e ennek kritériumai a Szentírásban, aminek alapján lemérhetjük, és elgondolkodhatunk azon, hogy mi vajon Isten szolgái vagyunk, vagy nem? Én néhány szempontot szeretnék felvetni, aminek alapján magunkról kell, hogy megállapítsuk, hogy mi tényleg Krisztus szolgái vagyunk-e, vagy pedig még vannak hiányosságaink, és még így nem vagyunk készen az elpecsételésre és az örök életre. Mert ne feledjük el, az ő szolgáit fogja majd elpecsételni. Az első, amit szeretnék megjegyezni, A Bibliából, ami az Isten szolgáinak az egyik alapvető ismertető jele, hogy az igaz szolga mindenben az ő urának az akaratát keresi. El tudtuk képzelni egy olyan szolgát, és ugye a mai világban ez a szolga meg az úr kifejezés, ugye azért ez már olyan régies, mert ugye régebben voltak szolgák és urak, de azért alapvetően gondoljunk a régi világra, ugye a feljegyzésekből, meg történelemből, de azért gondoljunk most is például mondjuk egy vállalatra, ahol van egy főnök, van egy igazgató, egy keménykezű főnök, igazgató. El tudjuk képzelni, hogy a munkavállaló azt csinál, amit akar? Vagy el tudjuk képzelni, hogy a régi időben a szolga kitalálja, hogy mit kell csinálnia, és akkor majd ő csinálja? Hát nem a nevében van benne, hogy ő szolga? Tehát mi a feladata? A szolgának az a feladata, hogy ne a saját elgondolásait kövesse, hanem pontosan kövesse és hűségesen kövesse az új urának az akaratát. Szeretném megkérdezni, hogy vajon ezzel a kérdéssel hogy állunk? Egyáltalán ismerjük-e az Isten akaratát, és mindenben követjük-e az Isten akaratát? Ha az életünknek vannak olyan területei, ahol nem követjük az Isten akaratát, akkor mi még nem a hű szolgák közé tartozunk. Gondoljuk végig például a Szentírásban, mondjunk olyan személyeket, akikről a Biblia úgy beszél határozottan, hogy ők az Isten szolgái voltak. Dávid is így volt, így van. Azon kívül
Mózes.
Mózes hány helyen mondja a Biblia, hogy Mózes az Isten szolgája? Hol fordul elő a Bibliában utoljára Mózes így megemlítve, hogy Mózes az Isten szolgája? Kronológiailag. Jelenések könyve, 15. Éneklik ugye Mózesnek az Isten szolgájának énekét. Még ott is ezt mondja, nem csak azt mondja, hogy Mózesnek az Isten szolgájának az énekét, és a báránynak énekét. Tehát Mózes az Isten szolgája. Nézzük meg az ő életét, miután elhívja őt az Úr. Hányszor egyénieskedett, hányszor cselekedett a saját elgondolása szerint. Mit látunk az ő életéből? Történik valami, van egy élethelyzet, addig nem lép, nem mozdul, nem cselekszik, meddig? Amíg az Úr el nem mondja neki, mit kell tenni. Történik valami, és oda megy a sátor nyílása elé, és leborul, és könyörög az Istenhez. Bántják őt? Könyörög. Nehéz élethelyzet támad? Fenyegetés? Bármi. Oda megy, leborul az Isten előtt, és könyörög. Mit tegyek? És amikor az Isten elmondja neki, hogy mit tegyen, akkor ő hűséggel megcselekszi azt. Csak úgy kérdezem, mi lett volna, hogyha Mózes nem mindenben pontosan az Isten akaratát követi, mondjuk a 10. csapás idején. Csak egy valamit nem mond el, vagy nem hűségesen teljesít. Például mondjuk az, hogy mondjuk azon az éjszakán mondjuk odafestik a vért, mindent megcsinálnak. De mondjuk például azt az egyet nem képviseli hűségesen, hogy ne menjenek ki éjszaka a házaikból. Mi lett volna? Hát ugye, így van. Tehát megölik őket. Tehát gondoljunk bele abba, hogy minden részletben tegyük föl valóban azt a kérdést, hogy mi Isten szolgái vagyunk-e ilyen vonatkozásban is. De menjünk tovább, mindegyikről lehetne nagyon-nagyon sokat beszélni és szólni, de menjünk egy másik jellegzetességére az Isten szolgájának, ami ezzel tulajdonképpen teljes mértékig összefügg. A Péteri első levél 4. fejezet 11. versét olvassuk el. Péter apostol első levele, 4. fejezet, 11. verse. Ha valaki szól, mint egy Isten igéit szólja, ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy mindenben dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökön örökké. Amen. Tehát mi jellemzi az Isten szolgáit? Mindenek előtt az, hogy aki szolgál, ne a saját erejére támaszkodjon, hanem kinek az erejére? Csakis az isteni erőre, Jézus Krisztus által adott erőre. Mondjunk egy új szövetségi példát is, akiről elmondhatjuk egy személy, hogy magáról számtalanszor kijelentette, hogy ő Isten szolgálja. Kicsoda? Pál, ugye? Pál. Minden levelében szinte így mutatkozik be. Pál Jézus Krisztusnak szolgálja, vagy az Isten szolgálja. Majdnem minden levelében így mutatkozik be. És nézzük meg, hogy mit mond Péter apostol a szolgáról. Azt mondja, hogy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad. Pál apostol mit mondott? A saját erőm által tudok minden élethelyzetben megállni? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mi magunkra, vagy teljes lényünkkel Istenre hagyatkozunk. A szolga nem a maga erejére támaszkodik, hanem az ő urának az erejére. És miért? Hogy nem ő maga szerezzen magának dicsőséget, hanem azzal az erővel, amit Isten ad neki, és ezzel szolgál, ezzel az ő urának szerezzen dicsőséget. Tegyük fel ezt a kérdést, ami életünk minden vonatkozásának, minden megnyilvánulásának ez a vég célja, hogy az Isten dicsőítessék meg. Ha nem, akkor még mindig nem vagyunk egészen Isten szolgái. Mit mond Jézus? Lássák a ti jó cselekedeteiteket, de miért? Hogy dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Igen, ez a szolgának az igaz jellemző, az igaz szolgának a jellemzője. Nézzünk meg egy következő jellemzőjét az igaz szolgának. Mindebből, amiről idáig beszéltünk, valami következik. Milyen lelkülete kell, hogy legyen az igaz szolgának? Alázatos. Igazi alázat kell, hogy jellemezze, és jellemzi is az igazi szolgát. Én Pál apostoltól szeretnék megint egy igét olvasni. Pál apostol, aki az apostolok között a legnagyobb volt. Valóban azt lehet mondani, az apostolok között a legnagyobb. Nézzük meg, hogy mit mond a Timóteusi első levél első fejezetének a 12. és a 13. versében. Mit mond Pál apostol? Hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt rendelvén a szolgálatra, ki előbb Isten káromló, üldöző és erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Ez Pál apostol már az élete vége felé írja ezt a levelet, a Timóteusi első levelet, nem az utolsó levele, mert a második levél az, amit halála előtt egy pár héttel ír, ezt néhány évvel halála előtt írja, de már több évtizedes szolgálat után, mint Isten szolgálja tevékenykedett több évtizedig. Hadd kérdezzem tőletek, hogy ebből az ige szakaszból szerintetek milyen lelkület árad? Minek a lelkülete? Mire emlékezik vissza? Elsősorban mire emlékezik vissza? Mire? Arra is, de előtte... Elsőben a hála jellemzőre, így van, de és mire emlékezik? Mire emlékezik hálával? Hogy az Isten elhívta őt a szolgálatra. Tehát Pál apostol életének a legnagyobb eseménye ez volt, a legnagyobb megtiszteltetés ez volt az ő számára, és az évtizedek alatt ez nem kopott meg, hogy az Isten hívnek ítélt engem, rendelvén a szolgálatra, aki egyáltalán meg nem érdemeltem, mert ilyen és ilyen és ilyen voltam. Gondoljunk erre a hálás emlékezésre. Tegyük fel ezt a kérdést, és mindannyian tegyük fel magunkban a kérdést. A mi életünknek mi a legnagyobb eseménye, ha visszagondolunk az eddigi életünkre? Mi a legnagyobb eseménye? Mi a legnagyobb eseménye? Hogy valamilyen iskolát elvégeztünk, vagy diplomát kaptunk, vagy családot alapítottunk, vagy autót vettünk, vagy házat vettünk, vagy gyermekünk született. Milyen, hadd kérdezem meg, önmagában ezek, amiket felsoroltam, nagy események? Hatalmas események, az emberi életet meghatározó események. De mi kell, hogy az Isten szolgájának rossz kifejezés, hogy ki kell, hogy mi kell, hogy legyen bocsánat, hanem mi adódik természetszerűleg Isten szolgája életében? Hogy a legnagyobb esemény az, hogy ő megismerhette Istent, és Isten elhívta őt szolgálatra, és ez a szolgálat számára a legnagyobb megtiszteltetés. A szolga nem kíván nagyobb megtiszteltetést, mint az, hogy az ő urát dicsőítse, és az ő ura szolgálatában állhasson. Szeretném megkérdezni, hogy akik Isten hű szolgái ebben a földi életben, mi lesz a jutalmuk az örök életben? Isten szolgáinak mi lesz a jutalma az örök életben? Így van. Így van, így van, így van. De nézzük csak tovább. Azt mondja a Jelenések könyve 22. fejezet 3. vers. Nézzük meg. Jelenések 22:3. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz. És az ő szolgái szolgálnak néki. Tehát mi lesz a szolgának a legnagyobb jutalma? Hogy ott is folytathatja az Isten közvetlen közelében, folytathatja a szolgálatot szeretetből, hálából és örömmel. De ezt a szolgálatot itt kell elkezdenünk ebben a földi életben. És nézzük meg Pál apostol életében is, ez volt a legnagyobb megtiszteltetés, ez volt a legnagyobb öröm az ő életében. De nézzük tovább, menjünk tovább, és szeretném, hogyha végig gondolnánk még egy igét ezzel kapcsolatban, a Kolossé levélből olvassunk el egy ige szakaszt, a 3. fejezet 23 és 24. versét olvassuk el. A 3. fejezet 23 és 24. versét. És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Mit mond ebben az igében Pál apostol, hogy mit jelent Isten szolgálatában lenni? Azt jelenti Isten szolgálatában lenni, amikor egy nap mondjuk van lehetőségem 5 percben a szomszéddal beszélni, és az Isten igéjéről beszélni, ez az Isten szolgálata? Az az 5 perc mondjuk a napban, mondjuk, vagy lehet, hogy éppen van olyan nap, hogy nem is lehetséges ez, van amikor több idő, vagy ez az? Az is, de? Az egész élet. Azt mondja, és valamit tesztek, bármit, a hétköznapi élet legapróbb dolgát, bármit, amit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek. Tudván, hogy a szolgálat mindenre kiterjed, az Isten szolgálata mindenre kiterjed. Ahogy otthon takarítok, vagy főzök, vagy végzem a világi munkámat, vagy a munkahelyen dolgozom, az Istennek szolgálok lélekben, őt akarom megdicsőíteni. És az igazi mennyei szolgálatra így tudunk előkészülni itt a földi életben, hogy az ő akaratát keresve, a hétköznapi életben, az ő ereje által, hálás szívvel, örömmel végezzük azt, amit ránk bízott szolgálatot. Tudva, hogy ha én egy munkaadónak dolgozok, akkor is az csak egy földi ember, akinek dolgozok, de én valójában az Istenről akarok bizonyságot tenni, őt akarom szolgálni ebben az életben. De menjünk tovább, mert nézzünk még meg egy-két dolgot ezzel kapcsolatban. És itt szeretném összekapcsolni a szombatiskolai tanulmányt ezzel a gondolattal, hogy az igaz szolgának van egy nagyon-nagyon komoly jellegzetessége, és hát nehezen mondom ki, de talán Korintusi 2. levél 4. fejezet 1. verse, de talán ezen a ponton is elég sokszor kiderül, hogy azért a szolgálatunkkal még van egy kis probléma, tehát még nem értünk végcélt. Miért? Mit mond Pál apostol? Annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Hát azt hiszem, hogy ebben van mit változnunk, mert mit mond? Azt mondja, hogy ilyen szolgálatban vagyunk. Mi az élő Istennek szolgái vagyunk, és nem csüggedünk el. Miért nem csüggedt el Pál apostol? Miért nem csüggedt el Pál apostol? Azért nem csüggedt el, mert annyira könnyű élete volt? Azért nem csüggedt el? Hihetetlenül nehéz élete volt. Mit mondtunk a próféta sorsról? A próféta sors nagyon nehéz sors. Pál apostolnak is bőven kijutott a próféta sorsból. És Pál apostol ezért búval bélelté vált, örömtelenné vált, csüggetté vált. Nem, ennek az ellenkezője. Mit mond a zsidókhoz írott levélbe? A lecsüggesztett és lehajtott fejeket és gyenge térdeket erősítsétek, emeljétek fel a lankadt kezeket. Mit mond ez a Pál apostol? Mindenkor örüljetek. Mindenkor ürüljetek. Rengeteg fájdalom, bánat volt az ő életében, de a kettő egybe kapcsolódott. Azt mondja, hogy olyanok vagyunk, mint akik bánkódók, de mindig örvendezők. Bánkódók, igen, mert rengeteg nyomorúság van, de mindig örvendezők. Miért? Mert nem én, nem a magam erejéből akarom végezni. Én az Isten szolgálatában vagyok. Ő ad nekem erőt, ő ad végcélt, és ő ad majd dicsőséges örökséget az ő országában, és ott is szolgálhatok neki. Mit mond? Annak okáért, mivel, hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Nem akarom végig olvasni azt, hogy milyen szenvedéseken kellett Pál apostolnak keresztül menni, hanem ugye ismerjük, nem olvassuk föl, de ezek között is ki tudta azt mondani, hogy mindenkor örüljetek. Szeretnék még egy gondolatot, azaz kettőt egész röviden megragadni Pál apostol életéből, hogy mi jellemző a Krisztus igaz szolgájára. Galata levél első fejezet 10. versét nézzük meg, döbbenetesen fontos kijelentés, és különösen napjainkban van, és lesz ennek különös aktualitása. Azt mondja, hogy mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek, vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Tehát nézzük meg, mit kell mérlegelni mindig az Isten szolgájának? Hogy az üzenete, hogyha nem népszerű, hogyha emiatt megvetés éri, vagy üldözés éri, vagy gyalázat éri, mindig fölteszi a kérdést, hogy én most kinek vagyok a szolgája, és kinek akarok tetszeni. Én az én Uramnak akarok tetszeni, nem embereknek. Ha emberek megvetnek, vagy üldözés ér, akkor is az Isten szolgája nem az emberek kegyét keresi ilyen értelemben, akkor is, ha fáj az igazság, ha metsző az igazság, szelíden, szeretettel szólja, de az ige az fájdalmas is tud lenni, amikor megfedi az embert a bűneiben, akkor sem tompít rajta, és nem embereknek akar tetszeni. Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. És talán még egy utolsó jellemzőjét nézzük meg az igaz szolgának. Nézzük meg Pál apostol, mit mondott Krisztus hű szolgája, mit mondott magáról a Filippi levél 3. fejezet 12. versében. A Filippi levél 3. fejezet 12. versében nézzük meg, mit mond. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Álljunk meg ennél az igénél egy pillanatra. Mit mond elsősorban magáról? Hogy ő, ugye még itt, a Filippi levelet ugye az első római fogsága idején írja, körülbelül 5 évvel halála előtt, és mit mond? Azt mondja, én még nem értem el, nem mondom, hogy már tökéletes volnék. De utána azt mondja, hogy igyekezem, hogy el is érjem. És mit akart elérni? Mit mond? Amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Miért ragadta meg Pál apostolt Krisztus Jézus? Ugye ezzel a kifejezéssel érve. Mit jelent az, hogy megragadott engem a Krisztus Jézus? Mit jelent ez? Más szóval, hogy mondanánk? Amiért elhívott, megszólított, stb. Így van. Tehát miért hívta el Pál apostolt? Mi volt az elhívásának a vég célja? Az ő szolgája legyen, így van. És? Az örök élet. Az örök élet. Az örök élet elnyerése. És azt mondja, hogy én még nem vagyok, még nem győztem minden bűn felett, még nem vagyok tökéletes. De igyekszem, hogy el is érjem, amiért megragadott engem, amiért elhívott engem a Jézus Krisztus. Hadd mondjam, mindannyiunk elhívásának ez a végcélja, Krisztus szolgáinak ez a cél kell, hogy állandóan a szemük előtt lebegjen, hogy elnyerjük az üdvösséget. És ebben nincs egy pillanatnyi megállás sem. Nem mondhatom azt, hogy hát én most már eléggé jó vagyok. Pál apostol is azt mondja, én még nem értem el, de igyekszem. Minden igyekezete arra irányult, hogy hűségesen kiábrázolódhasson benne a Jézus Krisztusi képmás, amit nem a saját erejéből ért el, mert a szolga nem a maga erejére támaszkodik, hanem arra az erőre, amelyet az ő ura ad neki. Szeretném megkérdezni befejezésképpen, hogy most az életutakban, emberi sorsokban látunk tragédiákat, nehézségeket. Szerintetek, aki hűségesen szolgálja Istent most napjainkban, látványos különbség van a sorsa és mondjuk egy világi ember sorsa között? Van látványos különbség? Hogy mennyivel jobb sorsa van Isten szolgáinak? Van látványos különbség? Nincs. De hadd kérdezem, ez mindig így lesz? Mit mond Malakiás könyve? 3. fejezet. Malakiás könyve 3. fejezet 18. versét olvassuk el. Malakiás könyve 3. fejezet 18. verse mit mond? A végidőről majd, a végidő nyomorúságai idejében. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között. Az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Lesz különbség. Lesz különbség miért? Mert az Isten az ő szolgáit el fogja pecsételni, és nekik fog védelmet nyújtani a legnehezebb időben. Amikor a hét csapás idején, ahogy bibliai szóval élve, az Isten eltöri a kenyérbotját. Ugye Ezékielnél ezt olvassuk. Tehát éhség lesz. Mit ígér Isten az ő véjének, az elpecsételteknek, az ő szolgáinak? Kenyerük és vízük el nem fogy. Árnyéklészen oltalmul, védeni, óvni fogja az övéit. Igen, eljön az idő, amikor szemmel látható lesz a különbség. Ilyen értelemben az isteni védelem tekintetében Isten szolgája és nem Isten szolgája között. És én szívem mélyéből kívánom, hogy az a helyzet, amiben most vagyunk, az egész világnak a helyzete, de amiben mi itt Magyarországon is vagyunk, ezek a nehézségek, ezek a nyomorúságok nehogy véletlenül egy megszokásba taszítsanak, hogy hát igen, hozzászokunk ahhoz, hogy már csak maszkban lehet menni, csak ezt lehet csinálni, csak másfél méter távolság, csak ez van. Hát most ilyen az élet, hozzászokunk ehhez, és egyébként pedig megy minden a maga kerékvágásában. Hogy nehogy ez legyen a mi életünkben, hanem eszméljünk fel, hogy az Isten szinte az utolsó felhívásokat küldi hozzánk, hogy készüljünk az ő jövetelére, váljunk igaz és hűséges szolgákká, akiket ő meg fog védeni majd, és el fog majd rejteni az ő haragjának napja elől, az örök életre fogja megőrizni az ő szolgáit. És én szívem mélyéből kívánom azt, hogy Istent majd az örök életben, örökkön örökké együtt tudjuk szolgálni. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk megköszönni mindent, amit kaptunk tőled. Köszönjük neked, Istenünk, ezeket az eseményeket, amelyek valóban olyan felrázóak, amik a világunkban történnek. Urunk, hálát adunk mindenért. Hálát adunk azért, hogy ezt megengeded, ezt a helyzetet, hogy fel tudjunk készülni Jézusunk a te eljöveteledre, hogy a végidőnek a nyomorúságai, a kegyelemidő lezárása ne váratlanul érjen bennünket. Köszönjük ezeket a jeleket, ezeket az eseményeket, de kérünk, adjad, hogy felébredjünk a mi álmunkból. Ne engedd, Istenünk, hogy sátán fogva tartson bennünket, ne engedd, hogy egy bódult kábultságban legyünk, hanem kérünk, adjad, hogy naponta tudjunk hozzád könyörögni a te szent lelked erejéért, a te szent lelkednek megvilágosító erejéért, hogy valóban megértsük, hogy milyen időket élünk, és Urunk, tégy bennünket hűséges szolgákká, akik téged tudnak képviselni és bemutatni az emberek előtt az élet minden területén, minden vonatkozásában. Köszönjük, Urunk, ezt a hatalmas megtiszteltetést, hogy bennünket szolgákul hívsz el mindannyiunkat. Istenünk, nincs ennél nagyobb megtiszteltetés ebben a földi életben. Adjad, hogy megbecsüljük, és valóban az életünk legnagyobb eseménye legyen, hogy bennünket, méltatlan embereket megszólítottál, és a te szolgálatodba fogadsz bennünket. Tégy bennünket, Urunk, hű szolgákká. Te látod, mennyi a hiányosságunk. Te látod a mi egyéni életünket, mindannyiunknak a saját küzdelmét. Kérünk a mi szükségletünkhöz mérten, segíts nekünk, és adjál erőt Jézus Krisztus által. Amen.